199 Nev, 199 Sors, 199 áldozat. Ők a két világháború közötti bölcsészkar, bölcsész és természettudós áldozatai. Sajnos áldozataink többségének egyáltalán nincs sírja. Így mától fogva ez az emlékmű a Trefort kerti kampuszt, a bölcsészkar kampuszát emlékhelyé, az emlékezés helyévé magasztos szentélyé avatja. És nem csak a mi emlékhelyünké, hanem áldozataink családainak, rokoninak is az emlékhelyévé. Sírok és sírkövek hiány, itt lehet majd emlékezni nekünk az emberi téboly áldozatáról esett elődeinkre, nekik pedig elveszett felmenőikre. Kavicssal, virággal, gyertyával vagy koszorúval.
Bevésett nevek.
Látják a bejárati fényben a szőlőlugast, a meszelt padot, a levelek nyomasztó, viaszos zöld távollétét, és mégis itt állt.
A Trefort kert Múzeum körúti és Puskin utcai két téglaépületének kiválasztott fugáiba 1x1 cm-es keresztmetszetű bronzrudak épültek be, 200 méter összhozban, 180 kg bronz felhasználásával. Az 1 cm magas bronz felületekbe 6 mm magasságú betűkből álló nevek és adatok kerültek, az emlékmű saját, ecélre tervezett betűkészletének felhasználásával. Összesen 9454 karakternyi terjedelemben. Az egyetlen vonalból álló emlékművön a 198 áldozat neve és adatai, születés és halál időpontja, a halál helye és státusza, a kerten belül a rudakon esetleges eloszlásban, de homogén sűrűségben helyezkednek el.
Csonka Laura, az ELTE BTK új és jelenkori magyar történeti tanszékének oktatója beszélt az egyetem második világháborús emlékművét kísérő kutatásról.
Először volt a kutatás, csak azt követően született meg a döntés arra vonatkozóan, hogy melyik pályamű legyen a nyertes. A koncepció az már megvolt, tehát hogy mindenképpen meg kell találnunk minden áldozatot, tehát akit csak lehet, és majd ezt, tehát az általunk és a kutatócsoport által megtalált adatokat fogják majd felhasználni az építészek. Maga a kutatás az már januárban elkezdődött, és már januárban körvonalazódott, hogy milyen módszertannal is hogyan szeretnénk dolgozni, tehát milyen forrásokat felhasználva. Tehát maga a kutatás az valóban már több hónap zajlott, amikor is ugye kihirdették a nyertes pályaművet, és onnantól kezdődött el a második szakasz, amikor mi elkezdtünk, tehát a kutatócsoport elkezdett az építészekkel együtt dolgozni. Maga a kutatócsoportnak is először azt kellett letisztázni, hogy kiket szeretném megtalálni. Tehát az első lényeges elem az volt, hogy tényleg mi határozzuk meg az áldozatokat. Külön áldozati csoportként szerepelnek, ugye, akik a holokauszban, tehát ugye a vészkorszak áldozatai, ugye a katonáldozatok, tehát akik a második világháborúban, ugye a frontszolgálaton, vagy frontszolgálat teljesítés közben haltak meg, és ugye felmerült egy harmadik lehetőség, hogy, vagy egy harmadik áldozati csoport, hogy a civil áldozatok, ők lettek a harmadik, és utána körülnözött egy negyedik csoport, tehát akik öngyilkosságot követtek el. Tehát ugye folyamatosan maga a kutatását is változott, illetve folyamatosan bővült az áldozatoknak a csoport és maga az áldozatoknak a száma, hogy mi könnyítette, illetve mi nehezítette a kutatást. Hát mivel áldozatokról van szó, így azt kell mondani, hogy minden ellenünk dolgozott, mert alapvetően mind a holokauszt áldozatokra, mind a katona áldozatokra, mind pedig a civil áldozatokra vannak források, viszont sosem tudsz 100%-os bizonyosságot szerezni, hogy mindenki rajta van azon a listán. Tehát ami nagy könnyebbség volt számunkra, ugye a holokauszt központban, illetve a Magyar Zsidó Levéltárban, hogy ott vannak nagyon komoly veszteséglisták, és hát azt lehet mondani, hogy a kezdetektől fogva kialakult egy munkakapcsolat a két intézménnyel, és a lehetőségeikhez képest mind a két intézmény maximálisan igyekezett segíteni nekünk. A katona áldozatoknál ott már volt egy kicsivel nagyobb probléma, hogy a történeti levéltárban maga a kutatás több engedélyhez volt kötve. Azt kell tudni ezekről a forrásokról, hogy ezeknek a nagy része ez már nem papír alapú forrás, hanem a különböző intézményeknek a munkatársai már vagy digitalizálták, vagy pedig úgy Excel táblázatba bevitték ezeket az adatokat. Várható még frissítés vagy frissülés az emlékművön. Mi abban maradtunk az építészekkel, hogy ha bizonyos számú név összegyűlik, akkor fognak újra felvésni a neveket, tehát ez egy ilyen, ha talán kb. 10 embert, akkor tehát mondjuk ilyen csoportosításban. Viszont, hogyha több hónapon keresztül nem találunk csak 4 embert, akkor azt a 4 ember is fel fog kerülni idővel az emlékműre. Egy érdekesség, hogy már a konferencia utáni héten találtunk egy ilyen áldozatot, akinek az egykori családtagjáról jelentett be egy néni információkat, is kiderült, hogy megtaláltuk az egyetemi adatbázisban is, és tehát valóban ide járt a bölcsészkarra, és 1945-ben halt meg Mauthausenbe. Tehát maga ez az egy eset is, hát szóval fogom az én visszajelzést ad az embernek, hogy akkor van értelme ennek a munkának, és van értelme ennek a kutatásnak, hogy nagyon sok embert megtaláltunk, viszont mindenkit azért nem tudtunk még, de hogy azért folyamatos ez a munka, és nem tekintjük lezártnak. Itt a kölcsönösség a lényeg, tehát, hogy az ember kutatóként is maximálisan egy projekt mellett áll, és beleteszi szívét, lelkét, és nagyon hálás azért, hogyha valaki segít neki, vagy információkat ad, ugyanakkor egy esetleges családtag is végtelen hálát tud érezni, mondjuk a csoport iránt, hogy akkor emléket állítunk egy egykori szerettének, vagy hozzátartozójának.
Amennyiben a második világháború óta eltelt 70 évben egyetlen elődöm sem tette volna meg. Most én, mint az érseki jezsuita egyetem bölcsészeti karának, majd a Királyi Magyar Tudományi Egyetem bölcsészeti karának, majd a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományi Egyetem bölcsészettudományi karának, most pedig az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem bölcsészettudományi karának 204. dékánja, hivatalomnál fogva és magánemberként magamra vállalva elődeim döntésének felelősségét, ha jobb voltak, ha rosszak, megkövettem minden volt hallgatónkat és oktatónkat, akit emberi méltósága bármely aspektusában valahogy sérelem ért. Ezen a gyászos emlékekkel terhelt ünnepnapon megkövettem mindazokat a hallgatóinkat és oktatóinkat, akiket a numerus clausus és a zsidó törvények következtében karunkon kirekesztés, fizikai vagy lelki sérülés sérelem ért. Őszinte szívvel gyászolom azokat a hallgatóinkat és oktatóinkat, akik a zsidó törvények következtében munkaszolgálatosként, deportáltként, valamelyik láger vagy gettó poklában elpusztultak, semmibe váltak. Mellettük gyászolom azt a néhány polgári áldozatot, akik a bombatámadások temettek maguk alá, és gyászolom katona áldozatainkat is, akik valamely rövőszárokban életüket áldozták valamiért, amiben hittek, vagy amiben egyáltalán nem hittek. Ha hitetlenek lettek volna, akkor biztosan megtértek és megbánták bűneiket, a lövészárkokban ugyanis nincsenek ateisták. Ott mindenki hívővé válik.
Kaktusz és a homok kora elközeleg. A barátságnak vége. Vége, ti kedvesek, a szerelemnek. A szeretet betokozódik. Szélhordja, és kemény lesz, mint a kvarc. jelen van. Jelt nem ad.
Petri György, felirat.
Körülbelül most egy évvel a építészmesteriskolán, ahol én mester vagyok,
Róth János
jelentkezett az egyetem, személy szerint György Péter tanár úr, hogy ki akarna írni a mesteriskolának egy építészeti pályázatot, Trefort kerti emlékhely címmel, és akkor összeálltunk a mesteriskolán 6 csapat, szinte véletlenszerűen kerültünk egymás mellé, és így adva volt a feladat, az egyetem csinált egy nagyon-nagyon rövid programot, és többször is a György tanár úr körvonalazta egyetem elképzeléseit, amiből nyilvánvalóvá vált az, hogy ez nem holokauszt emlékmű, nem más emlékmű ebben a műfajban, és a hosszú zsűrizés után 3 maradt végül is a felszínen, és a 3 közül a miénket választották ki. Akkor az volt a címe, hogy Névsora fugában. Véletlenül kerültünk közelébe ennek a lehetőségnek. A csapat az nagyon gyorsan összehangolódott, bizonyos nyomon elindulva, bizonyos példákat megnézve, főleg német előképeink voltak, nem csak németországi, hanem egyéb ilyen minimalista emlékművek. De van Washingtonban a vietnámi háború áldozatainak az emlékműve, ott is a nevek, 6000-4000 név van egy gránit falba bevésve, vagy azok a Stoppelsteinék botlatókövek, ezek a kis 10x10-es résztáblák az áldozatok lakóhelye előtt, vagy egy láthatatlan emlékmű nevű, ugyancsak német emlékmű a felirattal a földbe befordított bazalt kockákkal. Ezek a minimalista példák, ezek, amik vezettek bennünket, amíg eljutottunk ehhez a fúga dologhoz. Amikor belekezdtünk, abszolút nem volt ilyen premisszánk. Eljutottunk ehhez a megoldáshoz, és akkor nagy örömünkre megnyertük. Miről szóljon az emlékmű, az körvonalazódott. A helyszín is olyan értelemben, hogy a Trefort kert. És amikor elkezdtünk ismerkedni a Trefort kerttel, akkor az derült ki, hogy ez egy nagyon alkalmatlan terület. Nem úgy működik, mint egy egyetemi kert, leginkább parkoló. Nem is teljes mértékben járható át. Ez a helyszín volt az egyik probléma. Eleve van már benne 5 vagy 6 emlékmű, aminek a nagy részét tulajdonképpen észre se veszi senki. Hallgatóság sem. Valami olyat akartunk létrehozni, ami ott van azoknak, akiknek fontos, de akik csak úgy átmennek, arra járnak, óráról órára sietnek, azok nincsenek arra rákényszerítve, hogy megkerüljék, megnézzék. Akik valami úton, módon érdekeltek az emlékműbe, azok számára is, de akik csak használják a Trefort kertet, azok számára is egyik oldalról vagy kellő jelentőséggel, másik oldalról vagy kellő észrevétlenséggel jelentkezzen. Ezt nehezen tudtuk a végén megfogalmazni. Tudom, egy személyes emlékművet akartunk létrehozni, több sikon személyeset. Egyszer a legfontosabb, hogy az emlékmű tárgya, az emlékezet tárgya személyes legyen. Tehát ez egy eltartott egy ideig, amíg a koncepciónkban belekerült az, hogy itt a nevek sora az egy alapfeltétel. Ennek az írásbelisége, ez egy téma szerint fontos szempont volt, de személyes legyen úgy is az előző szempont alapján, hogy akit érdekel, aki észreveszi, az kénytelen oda menni emberi közelbe, 1 méter közelbe, hogy el tudja olvasni, hogy miről is van itt szó. Miután a nevek sora az nem végleges, személyesen kiegészíthető is. Azon kívül bárki, aki kapcsolatba kell az emlékművel, előjöhessen, idáig nem előkerült nevekkel. Ha ez befejezett lenne, akkor tudnánk csinálni akár egy alfabetikus rendet is. Ilyen randomszerűen kellett megcsinálnunk, hogy erre műszakilag előkészített helyeken ez bárhol kiegészíthető legyen, és a kiegészítés ne egy ilyen utólagos beavatkozásnak tűnjön. Ugye vannak üres szallagok, utalnak arra, hogy itt még valami történhet, hogy ez nem befejezett dolog. A nevek feltüntetése nagyon fontos szempont volt, de hosszú ideig küzdöttünk a tipográfiával, tehát az egésznek a grafikai megjelenésével. Ebben aztán nagy segítségünkre volt egy tipográfos, grafikus kollégánk, akit bevontunk a munkába. Maga a felírás úgy alakult jelzésé, hogy a korra utaló grafikai megoldás, betűformák, de mégis ehhez a műhöz készült. Tehát ez egy olyan betűcsalád, amit most újabban már a grafikusok Trefort betűnek hívnak. Ez egy ilyen betűcsaládnak, a groteszk betűcsaládnak egy speciális változata. Belejátszott a betűforma kitalálásába az is, hogy ez a műszaki előállítás technikájával is találkozzon. Ugye ez egy marás, egy ilyen számítógéppel vezérelt betűmebb marás, CNC technikának hívják, és ez nagyon kiadott arra, hogy a betűk ne legyenek ilyen hegyesszögű találkozások, néha szakadjanak meg a két zárt betűformák. Ez is egy jelrendszer. Az igazi jelrendszer ugye az maguk a szövegek, tehát az, hogy név, születési és halálozási év, milyen státuszban érte a halál és a halál helye. Miután ezek között, az adatok között sok esetben csak néhányat sikerült kideríteni, a jelrendszerhez tartozik az is, hogy ahol halál időpontja nem pontosan igazolható, az ott ki van húzva, nem ki van hagyva, hanem ki van húzva. Mindenfélére előfordul ez minden, akár a státuszra, akár a halálpontos helyére. Ugye nem véletlenül ezek az egyetem két tégla épületének, nyers tégla épületének a falában vannak, tehát a fuga, amit kijelöltünk, egy ilyen téglafal életében, jellegében egy észrevétlen dolog, összetartja a habarcs, ugye a téglát. A habarcsnak a statikában, az egész fal szirátságában nagyobb szerepe van, mint magának a téglának. Tehát egy habarcs összeroppan, akkor össze tud dőlni a még éppen maradt téglafal is. Tehát a fúga nem csak egy ilyen térbeli lehetőség, hanem mögötte van ez a kis finom átirat, amit azért majdnem mindenki ért. Egy olyan fúgát kellett találnunk, ami olvasható magasságban van, szemmagasságban. Nehéz volt, mert az egyetem kertje, amikor már elkezdtünk ezen dolgozni, kiderült, hogy erősen lejt a Múzeum körút a Puskin utca felé, úgyhogy ezért van az, hogy a Múzeum körút felől nagyon alacsonyan indul. Az épület másik végénél, ott a Gólyavár háta mögött meg már ágaskodni kell, hogy olvasni lehessen. De a Puskin utcai felüli épületen, ahol viszonylag viszintes a terep, ott tudtuk ezt a szemmagasságot tartani. És ez a szemmagasság hozta azt, itt térek vissza a kiegészíthetőségre, hogy pinceablakok, alaksori ablakok, ugye ezt ritmusosan 2 és 3 méter közötti szakaszokon ezt tagolják, ezt a csíkot, ami nagyon-nagyon jól jött nekünk, amiatt, hogy vannak olyan teljes szakaszok ablaktól ablakig, ami teljesen üres, egy név sincs rajta. Ezek a pótlások helyei. Ahol már elkezdtük írni a neveket, de még kézagos is, oda nem gondolunk újabb nevet fölírni, ez egy grafikai megjelenés, esztétikai megfontolásból lett ott olyan jézagos felirat. A legoptimistább számítás szerint is olyan 400 név kerülhet elő, annak a fele most fölkerült, és a többire is lesz hely ezzel a módszerrel. Elindul a Múzeum körútnál, és átkanyarodik a másik, a Puskin utcai épületre. És ez bőven elég lesz ez a folyóméter hoz. Ez a kicsinység, ez az egy centis kicsiny oszlop, ami be van vésve a fugába, mert ez nem egy lemez, hanem ez egy testes bronz oszlop, vízszintes oszlop. Ez a, mondom, nagyon kicsi, 10 mm-es oszlop, ez viszont 280 méteren véghasított Trefort kerten. A csíknak a kijebb helyezése is fölmerült, tehát hogy a tégla homlokzattal egy síkban legyen, ami a olvashatóságot mondjuk segítené, de ez, hogy visszahúzódok a mélybe, mint a habarcs, végül is ez felelt meg igazán a mi szándékunknak, vagy a fő felirat a Gólyavár felüli sarkon. Ott is volt elég sok Herce úrca, sok mindenki mást is fel akart írni, sokkal hosszabb szöveget, és végül ez a csíkszerűség ott is tudott győzni. Nem foglalkoztunk azzal, hogy mi lesz ezzel este, amikor csak a Trefort kert lámpái égnek, és teljesen véletlenül, amikor még az átadás előtt egy este kimentünk a kertbe, ezek a 20 méterenként elhelyezett lámpák megcsillantak ezen a bronzcsikon, úgyhogy egész varázslatos volt. Még ennél a mesterséges fénynél is olyan volt, mint ahogy a temetőkben néha a mécsesek, amit adnak a sírokon, úgy megcsillannának, utána megint sötétségbe borul az egész. Erre például nem számítottam. Arra se számítottam, ami az avatás napján már előfordult, hogy valakik mécses gyújtottak, valószínűleg egy név alatt, meg a főfelirat alatt, és az akkor a lámpák fénye mellett egy újabb falfelületet világított meg.
Az emlékmű jelentős részben egy tipográfiai kompozíció, ezért a tervezők kiemelten kezelték az ennek megfelelő aspektusokat is, és egy létező betűtípus használata helyett terveztek egy új típust. A kivitelezéskor a tervezők sokat kísérleteztek a Trefort Grotesque-like betűtípus, betűméret és mélység optimális arányával is, míg végül egyedi szerszám fejek készítése mellett döntöttek. Ez tette lehetővé a kis betűméret ellenére kívánt nagy mélység kialakítását, a marógép 20 napon át rótta a betűkép által kijelölt utat, belemarva ezzel a 198 áldozat nevét és adatait a bronz felületbe. A csík feliratos részeit felcsiszolták, amely így patinázódott és szép, természetes árnyalatot kapott. Ezután a fugák mélyítése következett, amelyet a bronzcsíkok méretre szabása és megfelelő hajlítása, az ívek, szögek pontos kialakítása követett. Az egyik legaprólékosabb és legnagyobb kihívást a tartóság és a stabilitás kritériumainak való megfelelés jelentette. A bronzcsíkokba fémcsapok kerültek, és maga a csík hátulja is több helyen ki lett fúrva, hogy a ragasztó jobban megfogja és rögzítse a nemes fémet a falhoz. A fuga kifúrása után ragasztásos illesztéssel nyerték el végső helyüket a nevekkel ellátott és az egyelőre üres bronzrudak.
A képzőművészeti és építészeti analógiákról. Megálmodói az elkészült Trefort kerti emlékjelet azokhoz az emlékművekhez, köztéri beavatkozásokhoz érzik közelállónak, amelyek nem kifejezni akarnak, nélkülöznek mindenfajta narrativitást és heroizmust, amelyek többféle olvasatot is megengednek, és amelyek szinte észrevétlenek. A prágai Pinkász zsinagóga falaira 77.297 Terézienstadtban, Terezinben elpusztított cseh és morvországi áldozat nevét, a születés és a haláldátumát írták fel. A szövegfolyamból csak a családnevek alfabetikusan rendezett, piros betűi emelkednek ki. Az egytérben felfoghatatlan mennyiségben megjelenő nevek adatok sűrűsége messziről csak a falak textúrájaként érvényesül, az olvasható és tagolt textus közelről azonban az egyéni és családi tragédiák drámai erejű emlékjeleként áll a látogató előtt. A Gunther Demnig által alkotott Botlatókövek, Stolperstein a jeltelen megjelölés szép koncepcióját adják. A német művész hosszú évek óta helyezi el az áldozatok egykori lakhelye előtt a 10x10 cm-es rézlappal burkolt kockaköveket az áldozatok neveivel, születési és halálozási adataival. 1996 óta, máig, Európa szerte 45 ezer darab készült el, a művész naptára hónapokkal előre be van telve, az apró jelek hálózata egyre sűrűbbé válik. Alig észrevehető, mégis egyértelmű, in situ emlékjelek ezek. A jel erejét az egykori lakhely térbeli azonosítása adja.
György Péter.
Amikor az elmúlt évtizedekben az egyetem történetéről beszéltünk, írtunk, akkor az 1938 és 45 közötti évek többnyire említés nélkül maradtak, a zsidó törvények, a holokauszt, a második világháború eseményei. Holott ezek, mint mindent és mindenkit ebben az országban, az egyetemet is érintették, hallgatókat, tanárokat, dolgozókat egyaránt, noha nem mindjárt ugyanolyan módon és messze nem ugyanolyan mértékben. Azt, hogy a faji törvények, pontosabban idézőjelbe tett törvények, milyen jóvátehetetlen vesztességhez vezettek, hogy az egykori diákok közül kiket hívtak be zsidónak, zsidónak minősítve munkaszolgálatra, miként ölték meg a lágerekben, és kiket vittek el katonaként a frontra, és ott ők hogyan pusztultak el, hosszú évtizedekre később, az elmúlt hónapokban tanultuk, ismertük meg. És most ez a dolgunk, ezért készítettük és avatjuk fel ezt az emlékművet, hogy ne csupán mi, maiak értsük meg, hogy mi történt valójában azokban az években, hanem utódaink is, az elkövetkező évtizedek hallgatói, oktatói, az egyetem látogatói, mindazok tehát, akik felkeresik a Trefort-kertet, és a tekintetük arra a 200 méter hosszú bronzcsíkra téved, amin az áldozatok, az egyetem halottainak nevei állnak. Ennek a felejtésnek a történetét feldolgozni, megérteni előttünk álló feladat, amelyet 2014. novemberében kezdtünk el egy kétnapos konferenciával, de mindannyian tudjuk, hogy ez csak egy munkafolyamat eleje. A történeti önreflexió előbb-utóbb az egyetem oktatási programjának része lesz, hiszen csak akkor tudjuk hitelesen elmondani, mi történt ebben az országban, mint éltünk Pannóniában, ha tőlünk telhető pontossággal, azaz teljes őszintességgel mondjuk el, mi történt elődeinkkel. Ez a mi felkavaró, visszautasíthatatlan örökségünk. Az elfelejtett halottak élettörténetének lehetséges rekonstrukcióján, nevei pontos felidézésén átvezet az út a jelenhez. Az egyetem akkor mondhatja, hogy elődeinek büszke, szomorú utódja, ha végre tudja, megtanulta, megtanítja, hogy kik voltak ők. Fel kell idéznünk mindazok életét, akik erőszakos halállal haltak meg, gyakran igen fiatalon, akiket évtizedekre elfeledett az egyetemük. Most eljött az idő, eleget tegyünk kötelességünknek, és mi igyekszünk megfelelni a meggyőződésünknek. A 2014-es ősz eseményei, az emlékmű létrejötte és felavatása, a konferencia mindabban a reményben történnek, hogy az emlékezés általi önismeret majd fordulathoz vezet. Pontosan úgy, ahogy a mottóban idézett Pilinszky versben áll.
Dukás Sándor, dr. Heskovics László, dr. Vax Aladár, dr. Steiner Lajos.
Dr. Steiner Lajos 1871-ben született Vácon. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem matematika-fizika szakán végezte. 1892-ben szerzett tanári, 1893-ban pedig bölcsész doktori címet. 1907-ben magántanára képesítették, és ötvös tórán közvetlen munkatársa lett. 1892-től 1932-ig a Meteorológiai és Földmágnességi Intézetben dolgozott, és Magyarország különböző területein gravitációs és földmágnességi méréseivel végzett úttörő munkát. 1917-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották. 1927-ben kinevezték a Meteorológiai Intézet igazgatójává. Az ő érdeme az időjárás előrejelzés bevezetése Magyarországon. 1944. április 2-án, az ország német megszállása után 2 héttel, öngyilkos lett Budatétényben.
Sisa Dávid, Lázár Dezső.
Lázár Dezső 1913-ban született Pest Erzsébeten. Egyetemi tanulmányait a budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán és a Szegedi Tudományi Egyetemen végezte matematika-fizika szakon. 1941-től a kolozsvári zsidó gimnázium tanára volt. A halmazleképezések elméleteinek további fejlődése szempontjából nagy jelentőségű tanulmányt írt. Munkaszolgálatosként halt meg 1942. december 22-én Staronyikolszkojéban.
György Oszkár, Laub György, dr. Bakony József, Keller Jenő, dr. Jakab Jenő, dr. Polgár Sándor, dr. Friedman Dénes.
Friedman Dénes 1903-ban született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az Országos Rabbi Képző Intézetben és a budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán végezte. 1925-ben szerzett a Budapesti Tudományegyetemen bölcsészdoktori címet, 1927-ben rabbivá avatták. 1927-től 1944-ig az újpesti izraelita hitközség főrabbia, 1939-től a Rabbi Képző Intézet tanára volt. Szerkesztette a Magyar Zsidó Szemle című folyóiratot, valamint az Egyenlőség, a Múlt és a Jövő, a Jüdisches Lexikon, a Magyar Zsidó Lexikon és a Révai Nagy Lexikon munkatársa volt. 1944. júliusában Auschwitzba deportálták, megérkezését követően megölték.
Dr. Hiesler Pál, Bisic László, Mikecs László Béla.
Mikecs László Béla 1917-ben született Bihar Diószegen. Egyetemi tanulmányait az Ötvös Kollégium tagjaként a Budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán végezte. Mint néprajzkutató a Módvai Csángókkal foglalkozott. 1940-től a kolozsvári gyakorló gimnázium próbatanára volt. 1942 végétől 43 májusáig a berlini Collegium Hungaricum tudományos titkáraként dolgozott. Ezt követően visszatért Kolozsvárra. 1944 őszén nem engedelmeskedett a kiürítési parancsnak és a városban maradt. A városba érkező szovjet csapatok 1944. október 15-én több ezer civilel együtt elfogták. 1944. december 4-én a taganrogi fogolytáborban halt meg.
Dr. Eisenberger Géza, dr. Molnár István, dr. Wolf József, dr. Steiner Vilmos, Révész György, dr. Klug Lipót, dr. Ungár Simon,
Dukás Sándor, dr. Heskovics László, dr. Vax Aladár, dr. Steiner Lajos, Sisa Dávid, Lázár Dezső,
Frenkel Dezső,
György Oszkár,
dr. Dekner Gábor,
Laub György,
Dr. Bakonyi József.
Dr. Bachra.
Dr. Bachrak Imre 1913-ban született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1931 és 35 között a budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán végezte. Itt szerzett tanári, illetve 1942-ben bölcsészdoktori címet. Középiskolai tanárként dolgozott Kisújszálláson. Munkaszolgálatosként halt meg, 1942. november 6-án Kolybelkánál megfagyott.
Dr. Grünwald
Keller Jenő,
Dr. Steiner Lajos,
Dr.
Jakab Jenő,
Sisa Dávid,
Dr. Polgár Sándor,
Lázár Dezső,
Dr. Friedman Dénes,
Dr. Bach Vera, Kemény Ferenc.
Kemény Ferenc 1860-ban született Nagybecskereken. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészettudományi karán és a párizsi Sorbonnon végezte. 1883-ban matematika-fizika szakos, 1888-ban német-francia szakos tanári oklevelet szerzett. 1885-től reáliskolai tanárként dolgozott Kőszegen, Brassóban, Egerben és Budapesten. A Magyar Pedagógiai Társaság tagja volt, rendszeresen publikált a Magyar Pedagógia című lapban. Jelentős szerepet vállalt a külföldi oktatás nevelésügy eredményeinek hazai megismertetésében. Emellett szoros kapcsolatban állt az olimpiai mozgalommal. Alapító tagja volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, és az ő kezdeményezésére jött létre 1895-ben a Magyar Olimpiai Bizottság. A nyilas hatalom átvétel után 1944. november 21-én feleségével együtt öngyilkos lett.
Dr. Hirschler Pál,
György Oszkár,
Bisic László,
Dr. Fejfer,
Dr. Mikecs László József, Béla, Dr. Eisenberger Géza,
Keller Jenő,
György Oszkár,
Dr. Molnár István, Dr. Wolf
Dr.
József,
Dr. Holger Sándor,
Dr. Steiner Vilmos,
Dr.
Dr. Balázs György,
Keller Jenő,
Schwarzkopf Miklós,
Révész György,
Dr. Hirschler Pál,
Dr. Klug Lipót,
Bisic László,
Dr. Ungár
Mikecs László Béla,
Dr. Halpert Dr.
Eisenberger Géza,
Dr. Grün
Dr.
Albert,
Bendett Móricz,
Dr. Lővi
Dr.
Adolf,
Molnár István,
Dr. Pollák Miksa,
Dr. Wolf József,
Mikecs
Renkel
Steiner Vilmos,
Dr. Kecskeméti György, Vidder Dezső,
Révész
Molnár
György,
István,
Dr. Publikós, Dr. Ungár Simon,
Steiner Vilmos,
Dr. Degner Gábor,
Révész
Dr. Bachrach Imre,
Dr. Bendetz Móricz,
Dr. Grünwald Illés,
Dr.
Krausz Ignác,
Renkel Dezső,
András,
Bendetz Móricz, Pollák,
Dr. Bach Vera,
Kémény
Ferenc,
Dr. Bánde Zoltán,
Dr. Grünwald Géza,
Gábor,
Dr. Dr. Fejfer Izsák,
Dr. Grünwald Illés, Dr. Krausz Ignác,
Gábor Ignác.
Gábor Ignác 1868-ban született Komlóson. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészettudományi karán és a párizsi Sorbonnon végezte. Az 1900-as évek elején fiúnevelő intézetet alapított, melyet évtizedeken át vezetett. 1909-ben létrehozta és vezette a Vándordiák Egyesületet, illetve szerkesztette a Vándordiák Évkönyvet. Az első világháború idején diákszociális akciókat irányított. 1918-ban és 19-ben megindította és szerkesztette a Forradalmi Könyvtár című sorozatot. Jelentős a műfordítói munkássága, szanszkritból, hollandból, franciából, héberből és olaszból fordított magyarra, valamint ő fordította le az izlandi Edda dalokat. Bánóczi Józseffel együtt szerkesztette a Népszerű zsidó könyvtár című sorozatot. 1945. január 10-én Budapesten nyilas pártszolgálatosok agyonlőtték.
Dr. Kalmár György, Dr. Flash Armin,
Dr.
Balázs
Ferenc,
Schwarzkopf
Dr.
Miklós,
Géza,
Dr. Lővi Ferenc,
Dr. Fejfer Izsák,
Dr. Winkler Bach Ernő,
Dr. Funk Oszkár,
Kemény Ferenc,
Béla,
Dr. Grün Dr. Albert,
Grünbold
Dr. Lövi Adolf,
Dr. Szegál Hugo,
Dr. Csillag Ármin. Pál,
Dr.
Waldman Ernő,
Fejér Izsák,
Dr. Kecskeméti Svartko György,
Miklós,
Viddel Tezső,
Dukász Sándor,
Lövi Ferenc.
Arany Dániel 1863-ban született Pesten. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészettudományi karán matematika-fizika szakon végezte. Itt szerzett tanári oklevelet. A Selmecbányai Erdészeti Akadémián volt tanársegéd, majd 1893-tól a Győri Főreál Iskolában tanított. 1893. december 1-én megalapította a középiskolai matematikai lapokat. 1896-tól a Tanácsköztársaság bukásáig középiskolai és felsőipariskolai tanárként dolgozott. 1919 után a Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartása miatt nyugdíjazzák. Tudományos munkásságában a valószínűségszámítási kérdések és a játékelméleti problémák foglalkoztatták, de legnagyobb hatása a középiskolai matematika oktatásra volt. 1944. november végén a budapesti gettóba költöztették, itt halt meg 1945. januárjában.
Dr. Winkler Ernő,
Dr. Vax Aladár, Dr. Steiner Lajos,
Sisadár,
Flash
Dr. Lázár Albert,
Balázs György,
Dr. Lövi
Dr. Bint Fenn Sámuel,
Dr. Csillag Pál,
Lövi Ferenc,
Pikler György,
György Oszkár,
Dr. Vidor Pál,
Dr. Bakonyi,
Dr. Herskovics László, Dr. Vax Aladár,
Dr. Jakab Jenő,
Dr. Steiner Lajos,
Kozma Janka,
Sisa Dávid,
Dr. Bande Zoltán, Dr. Schulz Fülöp,
Dr. Hisler Pál,
Waldmaner,
Zsisit László,
Spiegel Béláni Ungározá,
Lukács Sándor, Dr. Heskovics László,
Dr. Leib Miklán,
Dr. Vax Aladár,
Dr. Jakab
Dr. Steiner Lajos,
Dr. Bódi Béla,
Dr. Polgár Sándor,
Sisa Dávid,
Dr. Friedman Dénes,
Lázár Dezső,
Vévész György,
Dr. Bánde Zoltán,
Dr. Hirschler Pál,
Dr. Ungár
Simon,
Visic László,
Dr. Funk Oszkár,
Mikecs László Béla,
Dr. Salamon,
György Oszkár, Dr.
Spiegel Béláni,
Dr. Braun Vilmos,
Dr. Bakonyi
József,
Dr. Szegál Bolyás,
Dr. Keller Jenő,
Dr.
Jakab
Jenő, Dr. Zódi Béla,
Vévész György,
Dr. Polgár
Simon,
Dr. Friedman
Dénes,
Dr. Decker Gábor,
Dr. Schulz
Oszkár,
Dr. Bandes László,
Dr. Blum Béla,
Mikes László Béla,
Dr. Braun,
Gönczi Magdalena, Dr. Eimerger Géza,
Dr.
Dr. Szerb Antal.
Dr. Szerb Antal 1901-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1919 és 1924 között a budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán magyar, német, francia szakon, valamint Grazban végezte. 1924-ben szerzett tanári oklevelet. 1925-ben rövid ideig rendező volt a Belvárosi Színházban. 1928-tól a Széchenyi István Felsőkereskedelmi Iskolában tanított. 1933-ban a Magyar Irodalomtudományi Társaság elnöke lett. 1937-ben a Szegedi Egyetem magántanárává nevezték ki. Első versei és novellái már 1921-től megjelentek a Nyugatban. Sokat fordított angolból, németből, franciából és olaszból. Munkaszolgálatosként 1945. január 27-én halt meg Balfon.
Dr. Molnár István, Dr. Wolf József, Dr. Steiner Vilmos,
Dr. Deckner Gábor,
Arany Dániel,
Dr. Bakrak Imre,
Révész György,
Dr.
Dr. Klug Lipót, Dr. Ungár Simon,
Lórent Lenke,
Dr. Halpert Salamon, Dr. Bendec Moritz, Dr. Pollák Miksa,
Dr.
Frenkel Dezső,
Dr. Fejfer Izsák,
Dr. Lövi Ferenc,
Dukás Sándor,
Dr.
Herskovics László,
Dr. Deckner Gábor,
Dr. Steiner Lajos,
Imre,
Dr. Vax Aladár Dezső,
Dr. Krausz Ignác,
Dr. Steiner Lajos,
Csillag Pál, Dr. Lőri Fóra,
Dr. Sisa Dárén,
Dr. Winkler
Dr. Lázár Dezső, Kemény Ferenc,
György Oszkár,
György Oszkár,
Dr. Grünberg Géza,
Dr. Bakonyi József,
Dr.
Kecskeméti Jenő, Dr. Jakab Jenő,
Dr. Jánosz József,
Dr. Friedman Dénes,
Polgár Sándor,
Dr. Karmár György,
Dr. Hiszler,
Dr. Flesz Ármin,
Dr.
László,
Mikecs
László,
Dr. Eisenberger,
Mikecs László,
Dr.
Eisenberger,
Dr.
Bolt József,
Dr.
Steiner Vilmos,
Dr. Wolf,
Dr. Grün Albert,
Dr. Steiner
Adolf,
Dr.
Csillag Pál,
Révész
György,
Révész György,
Lipót,
Dr.
Krugli
Simon,
Dr. Ungár Simon,
Spiegel
Dr. Halpert
Dr. Bendet,
Dr.
Bendet,
Dr. Pollák,
Dr. Pollák,
Frenkel Dezső,
Dr. Braun,
Dr. Funk,
Dr. Deck,
Dr.
Makra,
Dr.
Grünwald,
Dr.
Krausz
Ignác,
Dr.
Grünwald,
Dr.
Dr.
Steiner,
Dr. Bachvera,
Bisics
László,
Schulz,
Dr. Grünwald,
Dr.
Feltz,
Dr.
Dr.
Bakonyi
Dr.
Flash,
Dr.
Keller
Dr.
Klug Lipót,
Dr.
Jakabien,
Dr.
Funkos,
Dr. Halszer
Salamon,
Dr.
Döbendek Móri,
Dr. Winkler,
Dr. Hollák
Lipsa,
Frenkel
Dezső,
Dr.
Grün
Dr.
Grün
Dr.
Mikecs
László,
Dr.
Vullerian,
Dr.
Eisenberger,
Dr. Dr.
Dekmeier,
Dr.
Dekmeier,
Dr. István,
Dr.
Dr.
Steiner
Wirth,
Dr. Birn,
Dr.
Pichler,
Dr.
Dr.
Ungár,
Dr.
Dr.
Halper,
Piero József,
Dr.
Vendec
Mókács,
Dr.
Bánde
Dr.
Pollák Miksa,
Frenkel
Dezs,
Dr.
Bánde
Zoltán,
Dr.
Deckner
Gábor,
Dr.
Vakra,
Dr.
Grünwald,
Illés,
Dr.
Dr.
Krausz
Ignác,
Dr.
Vakra,
Dr.
Kemény
Ferenc,
Dr.
Balázs Oszkár,
Dr. Grünwald
Géza,
Dr.
Kemény
Dr.
Pfeiffer,
Dr.
Szegár
Hugó,
Dr.
Szegár
Dr.
György,
Dr.
Róda Pál,
Dr.
Flesz,
Dr.
Reusz Jelenő,
Dr.
Balázs
György,
Dr.
Mónás
Dr.
Dr.
Fidőr
Dr.
Zsundor
Dr.
Blum,
Dr.
Winkler,
Dr.
Gönc,
Dr.
Grün,
Albert,
Dr.
Dr.
Lövi,
Adolf,
Dr.
Dr.
Csillag
Pál,
Dr.
Bródi
Dr.
Waldman
Dr.
Dr.
Kecskor,
Dr.
Bíró
József,
Dr.
Kandens,
Dr.
Takács,
Dr.
Boros
István,
Dr.
Fent Sámuel,
Dr. Halász,
Dr. Fulcs
Oszkár,
Dr.
Braun
Mizner
Béla,
Dr.
Braun
Szegál,
Dr.
Szegál
Hugó,
Dr.
Kandel,
Dr.
Róth Pál,
Arany
Dániel,
Dr.
Nádai,
Dr.
Adler
Bill,
Dr. Junger,
Dr.
Spiegel
Béla,
Dr.
Krieger,
Dr.
Gábor
Gönczi-Mászlóni,
Hollander,
Dr.
Szerrel,
Dr.
Hernándor,
Dr.
Bíró
József,
Dr.
Takács,
Dr.
Bencs,
Dr.
Fulc
Oszkár,
Dr.
Halász,
Dr. Braun
Soma,
Dr.
Wasserman,
Dr.
Gárfőr,
Dr. Hányos,
Dr.
Szegár,
Dr.
Fenkel,
Dr.
Bégel,
Dr. Veres,
Dr.
Éva
Janka,
Dr.
Péter
Hanzsás,
Dr.
Kraunhetszó,
Dr. Szabrázi,
Szolnán,
Dr.
Sebestyán,
Éva
Janka,
Dr.
Gálnémet,
Dr.
Kecskemény,
Dr.
Borogs István,
Dr.
Neumann
Erzsébet,
Dr.
Takács
Dr.
Halász
Székely Anna
Klára,
Dr.
Kónos
Ignác,
Dr.
Kovács
Dr.
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 Doktor Müller, Tarnai Vilmos.
Készítették az ELTE BTK 2014-15-ös őszi félévének hallgatói.